Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Önök a Jólét magazint hallgatják. Hadd mutassam be mai beszélgető partnereimet. Mészáros László alezredes, Nánai László őrnagy és Hankóczi Gergely őrnagy urakat, valamint Nyeső Ágnest a Sziládi Áron Református Gimnázium iskola lelkészét. Ne lepődjenek meg a kedves hallgatók azon, hogy a nevek mellé egy-egy rendfokozat is hozzá kapcsolódik. Hivatásos katonákkal beszélgetünk, ugyanakkor ők mind a hároman lelkipásztorok is úgy hívják ezt a megfelelő nyelvi kontextusba, hogy tábori lelkészek. Köszöntelek tehát benneteket nagyon sok szeretettel. Beszéljetek valamit arról, hogy hogyan találkozik ez a két önálló hivatás, a lelkipásztor és a katona. Úgy tűnik, hogy nagyon távol van egymástól ez a kettő.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Mészáros László, tábori lelkész vagyok. Azt gondolom, hogy a lelkipásztori hivatás az sosem tett olyan distinkciót, különbséget, hogy civilek felé szolgálunk, a katonák felé nem szolgálunk, tehát a Szentírás tanulmányozva, olvasva e félét nem tapasztaltam, nem is találtam, sőt az ellenkezőjével sokszor találkoztunk, gondolhatunk Jézus különböző találkozásaira, különböző katonákkal. Nagyon is előkelő helyen szerepeltek katonák azon a listán, ahol Jézusnak alkalma módja volt arra, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy ki ő valójában, miért jött erre a földre, és hogy milyen hatalma van. Tudjuk a római százados történetéből, hogy igen, mélyre menő lelki tartalmú beszélgetésről volt ott abban az időben is szó. Gondolom, hogy ez ma sincs másképpen. Ma is a tábori lelkészek sajátos közegben azzal a lelki töltettel igyekeznek szolgálni a katonák között, hogy elvigyék azt a nagyon fontos információt, hogy Jézus Krisztus ő értük is ugyanúgy meghalt, mint bármely más ember ért ezen a földön. Biztos, hogy egy nehezített pályán mozog a tábori lelkész, egy sokkal nehezebb közegben, sokkal nehezebb módon elérhető közegben, de mindig Isten lelke utat, fényt mutat számunkra, hogy hogyan tudunk ezzel a tartalommal, ezzel az információval mégis közel kerülni hozzájuk, és elvitni nekik ezt a nagyon fontos üzenetet.
Szabad egy ilyen sajátos észrevétellel színesítenem azt, amit a Laci nagyszerűen elmondott az előbb. Én a funkcionális oldaláról ragadnám meg ezt a kérdéskört, ugyanis van egy olyan közös halmaz mind a lelkészek, mind a katonák életében, amit a tábori lelkész személyében egyesít, ami miatt én hát az évek alatt kidolgoztam ezt a fura öndefiníciót, hogy mi egy furcsa kettős válságtermék vagyunk, ugyanis mind a katonák, mind a lelkészek találkoznak szerintem itt a 21. században az a fajta identitás válsággal, ami abban nyilvánul meg, hogy a szélesebb értelemben vett civil társadalom az nem igazán érti, hogy mit keresünk közöttük. Tehát nagyon átértékelődött, mint a lelkészi, mint a katonai hivatás, és mind a lelkész, mind a katona újra kénytelen fogalmazni a sajátos küldetését ebbe a világban. Ezt azért mondtam el, mert vannak nehézségek, amikor a lelkész kommunikálja, vagy megpróbálja tolmácsolni a saját feladatát a katonák felé. Tehát ez az értetlenség, ez nem csak a civilek felől jön, hogy mit jelent a tábori lelkész, vagy mit jelent annak lenni. Ugyanakkor ez egy lényeges közeledési pont, ami egyesít minket úgymond ebben a negatív tartományban, és innen már el lehet indulni, és közösen lehet keresni a válaszokat.
Hogy talán pont ez a közös negatív pont, amiről itt a Nánai Laci barátom beszélt, pont az, ami hát talán sorstársakká is tesz bennünket. Egyfajta sorsközösségben vagyunk a katonákkal. Igyekszünk is ezt erősíteni, hogy tudjuk, hogy hol vagytok, mi a társadalmi szerepetek, megbecsülünk benneteket, és szeretnénk, hogyha tulajdonképpen abban a relációban, abban az evangélium által adott relációban újra tudnák a katonák személy szerint önmagukat definiálni, az életüket, a hivatásukat, és kapnának tulajdonképpen Istentől egy újfajta megbecsülést, és helyére kerülni az életük, mert azt gondolom, hogy ahogy a lelkipásztornak szüksége van arra, hogy a helyére kerüljön tulajdonképpen ebben a társadalomban, ugyanúgy ennek a honvédelem kérdésének, a katonaságnak is a helyére kell, hogy kerüljön, mert az értékválságban lévő társadalomban mind a kettőre nagyon nagy szükség van.
Részben már válaszoltatok is arra a kérdésre, de talán még egy kicsit időzhetnénk ennél a gondolatnál, hogy miben más egy laktanyai, vagy éppen egy külmisszióban lévő idézőben gyülekezet a megszokottól, a hétköznapinak tekinthetőtől?
Hát ha szabad, akkor rögtön azzal kezdeném, hogy ez egy sajátos közeg. Tehát a katonának ugye van egy napi rendje, amihez igazodni, alkalmazkodnia kell a tábori lelkésznek is. Tehát ez nem úgy van, mint egy civil gyülekezetben, hogy a lelkész teszem fel a kis naptári alapján megnézi, hogy erre mai napra hány gyülekezeti tag van betervezve, akiket végig szeretne látogatni. Mi is tesszük ezt természetesen, csak nekünk kell figyelnünk egy másik naptárt, egy másik órarendet, ha szabad így fogalmaznom, amivel látjuk azt, hogy a különböző alegységek, zászlóhajak, századok egész leszakasz szintig éppen milyen feladatkört hajtanak végre, és ehhez igazodva sokszor mi is kimegyünk velük lövészetekre. Tehát a lelkész az, aki próbál alkalmazkodni. Tehát elegészen odáig, hogyha kell, akkor, ahogy említettem, lövészettől kezdve bárhova elmegyünk, hogy elérjük a katonáinkat, ahol elindul egy beszélgetés, és ami, hogy átadjam a kollégáimnak a szót, egy nagyon komoly lelkitartalmú beszélgetéssé tud változni.
Igen, tehát, hogy Pál apostolt rosszul parafrazáljam, akkor zsidónak, mint zsidó, görögnek, mint görög, és katonának, mint katona próbálunk megnyilvánulni. Én itt például egyetlen egy aspektusára szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen kommunikációt igényel a lelkésztől az, hogy célba juttassa önmagát egyáltalán a katonánál. Tehát ez számomra egy kicsit olyan volt, mint amikor egy idegen nyelvet tanul az ember. Tehát abban a közegben, ahol mi megnyilvánulunk, ez nekem egy teljesen idegen közeg volt. Rá kellett jönnöm, hogy ennek is megvannak a sajátos törvényszerűségei, a sajátos katonai kultúrája, a sajátos nyelvezete, amit ahhoz, hogy én sikerrel fejtsek ki bármiféle lelkészi tevékenységet, ezt meg kellett tanulni. És hát ebben a tanulási periódusban is voltak hullámvölgyek és magaslatok is természetesen. Az ember a hibáiból is tanul, de azt hiszem, hogy ez annak a nélkülözhetetlen bizalmi háttérnek a megteremtéséhez elengedhetetlen, amiben bármilyen lelkészi munka hiteles és jó lehet.
Hadd térjek vissza egy kicsit erre a speciális környezetre. Eszembe jutott az is, miközben az én testvéreim és kollégáim beszéltek, hogy tulajdonképpen ez előny is, mert ebben a közegben viszont nincs meg az a fajta egyházias megszokottság, ami rutinszerűvé tenni a kommunikációt, illetve a missziót az emberek felé. Itt tényleg azt kell tenni, amit tulajdonképpen az apostolok csináltak. Kimenni, és sokszor tényleg a teljesen egyházmentes háttérrel rendelkező emberekkel kell tulajdonképpen az élő Istennek az öröm üzenet, az evangéliumot közölni, hirdetni nekik, hogy Krisztus feltámadott, hogy értük is adta önmagát a Golgotai kereszten, hogy van lehetőség az újrakezdésre, az ő személyes életükben is van lehetőség arra, hogy változzanak a dolgok, és egy jobb irányt vegyenek, mint ahogy azt ők elképzelik, vagy éppen tapasztalják. Sokszor az egyszerű, világos, és hát ezt mi így szoktuk mondani, nem kánaáni beszéd, az sokkal inkább célt ért náluk, mint az egyháziaskodó, néha kicsit már a képmutatásba hajló frazeológia. Azt gondolom, hogy akik ebben a szolgálatban szolgálnak, azok kifejezetten azért is szeretik ezt a szolgálatot, mert bizonyít mind a kérdésfeltevés, mind az evangélium hirdetése, mind pedig az arra adott válaszok egészen nyilvánvalóak és egészen világosak. Ha szeretnek bennünket azért, akik vagyunk, és azt, akit mi hirdetünk, akkor nyilvánvalóan és őszintén szeretik azt. Ha nem szeretnek bennünket és elutasítanak bennünket, vagy azt, akit hirdetünk, ugyanígy teszik. És igazából sokkal jobb ez az egyértelműség, legalábbis én jobban szeretem ezt, mint hogyha mosolyot mögött kéne kutatnom, mondjuk a gyűlöletet, vagy éppen a megvetést, vagy éppen a közönyt.
Kedves hallgatóim, ennél a gondolatnál folytatjuk, néhány percig zenét hallgatunk, és várjuk vissza önöket.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, önök a Jólét magazint hallgatják. Beszélgető partnerom három tábori lelkész és egy iskola lelkész. Hogyan születnek a tábori lelkészek? Születnek, vagy azzá válnak?
Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan erre születtünk, mert Isten már a mi megfogantatásunk előtt eldöntötte, hogy mit kíván velünk cselekedni. Legalábbis én, amikor Kecskemétre kerültem a repülőbázisra, akkor éreztem azt az életemben, hogy pontosan azon a helyen vagyok, ahol nekem lennem kell. És azt gondolom, hogy az életnek az egyik legnagyobb ajándéka, Istennek az egyik legnagyobb csodája, amikor az ember azt csinálhatja, amit szeret, a helyén érezheti magát, és minden napért tulajdonképpen hálás, amit ebben a szolgálatban eltölthet. A nehézségei mellett természetesen, hiszen nem csak az örvendezteti meg az embert, hogy minden rendben megy, hanem az is, amikor a nehézségeken keresztül valami újabb és újabb felismerésre jut Isten kegyelmével, szeretetével kapcsolatban. Én tulajdonképpen úgy lettem tábori lelkész, hogy amikor teológus lettem, ugye a rendszerváltásnak a hajnalán lettem teológus, és akkor már szó volt arról, hogy föl fogják állítani ezt a szolgálatot. És izgatta a fantáziámat ez a kérdés, mivel én vadászpilóta szerettem volna lenni gyerekkoromban, és azért a hadsereggel kapcsolatos szerelem azért nem nagyon múlt el, inkább ilyen búvó patakként volt meg az életemben, és miután hát lelkipásztor lettem, már más formában, mint ahogy eredetileg nekünk mondták, de létrehozták a tábori lelkészi szolgálatot, sőt, 98-ban talán meg is keresett a tábori püspök, hogy nem szeretnék-e belépni a szolgálatba, szabad szállás szállásra, mert hogy a szabadszállási lelkész nem szeretne. És én mondtam, hogy jó, én szeretném, de hát adminisztrációs problémák miatt már akkor is voltak ilyenek, akkor nem sikerült ez a belépés. Évekkel később, hát 2000-ben pontosan újra beszéltem a tábori püspökkel, és akkor azt mondta, hogy 2 hónap múlva valószínűleg lesz lehetőség a bővítésre, és akkor Kecskemétre elvállalnám-e. És mondtam, hogy persze, hát nagyon nagy örömmel vállalnám ezt a feladatot, és tényleg hát úgy fordult az akkori társadalmi politikai élet háttér, hogy a honvédségben lehetett egy kisebb bővítés, és bekerülhettem Kecskemétre, és hát ugye, aki vadászpilóta akart lenni, és oda kerül a kecskeméti repülőbázisra, az nem csak lelki értelemben érzi azt, hogy a helyén van, hanem bizony a fizikai értelemben is azt érzi, hogy a, hát akkor még a MiG-29-esek dübörgésére ébredt az ember, és ez számomra zene volt. Úgyhogy én azóta is ott vagyok, sőt, talán, lehet, hogy nem mondok igazat, de talán én vagyok most a tábori lelkész szolgálatban az az ember, aki a egy helyen a leghosszabb időt szolgáltam.
Én azt hiszem, hogy nagyon rossz luteránusként én szeretem magamnak fönntartani az emberi szabad akaratba vetett illúziót. Ennek ellenére kénytelen vagyok egyetérteni azzal, amit a Gergő mond, hiszen az én esetemben értelmezhetetlen, és lenne bármiféle tudatosságkészülés, ugyanis olyan szűk ez a keresztmetszet az evangélikus egyházban, per pillanat 2 tábori lelkészi helyünk van, hogy erre tudatosan felkészülni nagy-nagy botorságnak tűnik, hiszen majd, hogy nem kihalásos alapon lehet csak bekerülni. Mindenképpen valami transzcendens vonalvezetést, Isten újját lehet csak oda tenni mögöttes értelemadásnak, mert én gyakorlatilag úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóba, lejárt a segédlelkészi mandátumom Morosházán, és egy vidéki gyülekezetbe terveztem tovább folytatni az életem, ahonnan az ottani kolléga szeretett volna tábori lelkész lenni, ellenben ő megbukott a reflexológiai szűrésen, az alkalmassági vizsgáján, ezek után a püspök úr megkérdezte, hogy Lacikám, vállalod? Természetesen igen, ennyi a történet, és köszönöm, a helyemen vagyok.
Az én szolgálati helyemre kerülés, ez nem ennyire egyértelmű, mint a másik 2 kollégámnál. Nekem van egy olyan hátterem, hogy én katonai középiskolában érettségiztem. Amikor benne voltam ebben a műintézményben, akkor nehezen viseltem, és nem igazán láttam értelmét, hogy mit keresek én itt, de nyilvánvalóan a mai világlátásommal, meg a tapasztalatommal teljesen érthető mód, hogy miért kellett ezt a kerülő utat úgymond nekem megjárnom, hogy miért kellett egy katonai középiskolába elkerülnem ahhoz, hogy én ma tábori lelkész legyek. Nyilván a kettő között még nincs összefüggés, annyiban igen, hogy azt a nyelvet, azt a közeget ismerem már régről, illetve nagyon hamar és közvetlen módon meg tudom találni a hangot a katonákkal. Ennek a pozitív hozadékát mindenképp el kell, hogy ismerjem, hogy ez nekem nagy segítség volt. Nekem ez úgy történt, hogy negyedéves sárospataki teológus voltam, és az első tábori püspök, akit úgy hívtak, hogy Takaró Károly, ő jött Sárospatakra egy 48-as tábornokot újra temetni. És mikor vége volt a temetésnek, akkor bejött a dékáni hivatalba, és az akkori dékán eldicsekedett az akkori tábori püspöknek, hogy nekünk is van egy tábori lelkész palántánk. Legalábbis szerintük én megfelelő lennék erre, még pedig az rokok miatt, hogy ugye katonai középiskolából érkeztem a teológiára. Hát ő rögtön találkozni akart velem, egy nagyon jó beszélgetés alakult ki, és akkor megtörtént a kápláni vizsga, másnap megcsörgött a telefonom, és Takaró Károly tábori püspök szerette volna megkérdezni, hogy na, akkor hogy döntöttem. Hát ez egy frissen végzett teológusnak nagyon imponáló, hogy egy püspök keresi telefonon, hogy akarsz-e hozzánk jönni szolgálni. Hát ennek sok-sok köre van még, de mivel most ez egy rádió műsor, elégedjünk meg ennyivel, hogy valahogy így kerültem én a tábori lelkészi szolgálatba, amiért nagyon hálás vagyok, és csatlakozom a kollégáimhoz, szerintem a helyemen vagyok.
2009-ben az év katonája voltál. Ezt hogy sikerült elérned?
Terültékből jött ez a dolog, semmit nem tudtam róla. Az akkori tábori püspököt úgy hívták 2009-ben, hogy Lakner Pál, és csak annyit közölt velem, hogy társasági egyenruhában meg kell jelennem a Stefánia palotába, az a Magyar Honvédség egyik 10-es seklatáns épülete, ahol különböző elismeréseket szoktak átadni, de én nem tudtam, hogy e célból vagyok oda rendelve. Tényleg nagyon jó titokba tartották, és mikor megérkeztem, akkor ott már fogadott egy ember papír, nézte a nevemet, hogy rá van írva az én nevem, és mondom, igen, ez vagyok, és mondom, a püspök küldött, de az igazi okot nem tudom, hogy miért valami szolgálat, azt hittem, hogy valami szolgálat lesz itt, és emiatt érkeztem ide, és mondta, hogy nem erről van szó, hanem most van az év katonái kitüntetésnek az átadása, és már ott már közölték is, hogy hova kell állnom, és melyik sorba, és nagyon jó leső érzés volt, hogy egy ilyen illusztris társaságba bekerülhettem, mert tényleg olyan katonákat tudhattam akkor ott magam mellett, akiket egy-kettőt személyesen is jól ismertem, tehát az adott szakmában a legkiválóbbak voltak, úgyhogy nagyon megtisztelő volt, de nem tettem mást, mint korábban, tettem azt, amit az Úr rám bízott.
Köszönöm szépen azt a néhány gondolatot. Pár perc zene után folytatjuk a műsorunkat, várjuk vissza kedves hallgatóinkat.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, amikor azok a nevek hangoznak el, hogy Afganisztán, Bosznia, Koszovó, akkor nem biztos, hogy ugyanazok a gondolatok jutnak eszünkbe, mint amelyek beszélgető partnereim gondolataiban ilyenkor megjelennek. Mind a háromon voltatok többször is külföldi katonai misszió lelkészeiként. Erről mondjatok el személyes élményeket.
Különböző nehézségűek ezek a missziók. Talán a helyszín miatt nyilván azt gondolja mindenki, hogy Afganisztán a legnehezebb, és ez fizikai értelemben igaz is. De például lelki értelemben nekem az afganisztáni misszió volt talán az eddigi életemnek a szakmai csúcsa, hiszen a lelkipásztornak a munkája, hogyha tényleg odaszánja magát, egyrészt lélekben az Úristen elé teszi az egész missziót, mielőtt kimegy, és áldást kér arra a munkára, amit ott csinálni fog, akkor legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy minden körülmények között azt tapasztaltam, hogy végig velünk volt Isten. Végig fogta a kezünket, akkor is, amikor mondjuk támadás érte az egyik csapatunkat. Azzal az igével búcsúztattuk a csapatot, hogy kezünk munkáit tedd maradandóvá. És nagyon a szívemre helyezte ezt az Úr ezt az igét, mert az volt benne, és az volt bennem is, hogy ha Isten nem teszi maradandóvá mindazt, amiért kimegyünk, akkor tulajdonképpen hiába valóság az, amit ott kint tenni fogunk. Gondoltam persze önző mód magamra is, hiszen én arra is vágytam, hogy az a lelkészi munka, amit kint végzek, az maradandó legyen azokban az emberekben, akik között szolgálni fogok. És hála Istennek elmondhatom, hogy szinte úgy sikerült ez a külszolgálat lelkipásztori szempontból, hogy ha így sikerülne gyülekezetet alapítani a református egyháznak minden településen, ilyen sebességgel, ilyen gyorsasággal, ilyen áldással, ilyen emberekkel, mint akikkel az Úristen kegyelme összehozott kint Afganisztánban, azt mondanám, hogy tehát ez egy álom volt tényleg. Rendkívül jó beszélgetések, mély beszélgetések. Volt olyan, amikor már szó szerint ilyen éjszaka kettőkor, amikor még mindig filozofáltunk a holdvilág alatt, egy lövész katonával, akkor már elküldtek bennünket, hogy menjünk már aludni, mert egyszerűen nem fogjuk kipihenni magunkat. Tehát tényleg ezek az élő beszélgetések, az Isten tiszteletek, a Biblia órák, a személyes lelki gondozói beszélgetések, bizony sokszor a bűnvallás, ami ott kín abban a meghitt kis közösségben történik, az feledhetetlen. Nagyon nagy ajándéka volt ez Istennek, és hiszem azt, hogy én is lehettem ajándék azoknak az embereknek, akik ott voltak, és bizony voltak olyan emberek, akik rendezetlen élettel, gondolatokkal, lelki állapottal jöttek ki, és egy nagyon határozott céllal és rendezett lelki élettel mehettek haza, pedig hát ugye azt gondolná az ember, hogy Afganisztán inkább megviseli az embert, mint hogy rendbe teszi, de hát Istennél semmi nem lehetetlen.
Úgy tűnik, hogy nekem végképp csak a partikularitások maradnak, vagy a kis stilisztikai színesítések itt a kollégáim nagy hűségei után. Egyrészt igaznak tartom azt, hogy van egyfajta missziós hierarchia, tehát teljesen más lelki alapvetésen indul neki nyilván egy ember egy veszélyesebb missziónak, tehát egy Afganisztán missziónak, mint egy viszonylag jó feltérképezett balkáni missziónak. Ez igaz, az is igaz, hogy erről most a Gergő kollégám hallgatott, de lelkészi szempontból nyilvánvaló az ő helyzetük, és Lacinak is teljesen más, mint az enyém, hiszen én vagyok az, aki megúszta az afgán misszióját, úgymond tragikus baleset, illetve haláleset nélkül. Tehát én azt hiszem, hogy én nem is erről szeretnék beszélni. Marad nekem a partikularitás, inkább azt mesélem el, hogy lelkészként például nekem óriási nagy felüdülés lehet ezt mondani, vagy egy végtelen csodaszerű új világ nyílt ki, amikor a Balkánon töltöttem el kétszer egy évet, és luteránus lelkészként, én, aki a keleti kereszténységgel azelőtt soha nem találkoztam igazából, bár egy elég olvasott figurának tartom magam, de teljesen más ez, mint amikor terepen megéri az ember, és nagyon sokat vittem a katonákat is, amikor csak tehettem keleti, tehát ortodox, szerb ortodox közösségekbe, kolostorokba, hogy hogyan nyílik meg ez a világ, anélkül, hogy az ember a saját identitását elvesztené, evangélikus protestáns identitását, és hogy hogyan érint ez meg hasonlóképpen mondjuk akár teljesen vallástalan katonákat is. Tehát nekem ez egy liturgiai utazás volt felfedezni azt a fajta szépséget, ami a mi kicsit talán lecsupaszította protestáns világunkban nem szerepel. Nekem ez nagyon fontos volt, és látni azt, hogy mennyi katonát megérintett. Illetve még egy apróságra hívnám fel a figyelmet, mondom, ez nem a fő csapás irány, de hogy ilyenkor az ember általában nemzetközi közösségekben lelkész. És hát engem megadatott még az az örömzenélés is, hogy portugál-magyar táborban egyedül a portugál nyelvet ismerő lelkészként, hát gyakorlatilag liturgiai újításokban is részt vehettem, mert a portugál katolikus atyával közösen tartottunk mise istentiszteletet, és hát a magyarok is megtanultak portugál énekeket, illetve a portugálok is magyar éneket, ők kevésbé talán, de félelmetesen fölemelő, amikor az ember kívülről képes egy ilyen, hát két eltérő lelki beállítottsággal rendelkező népnél valamiféle összekovácsoló szerepet is betölteni.
Kicsit én is furcsán érzem magam, mert tényleg szinte minden elhangzott már, ami ezzel a kapcsolatban elmondható, de azért annyit mégis szeretnék hozzátenni, hogy teljesen független attól, hogy az ember milyen hadszintéren teljesít tábori lelkészi szolgálatot, akár hadműveleti területen, vagy békemisszióban. Ami elsőleges hivatásunk az az, hogy Isten embereként legyünk segítői azoknak a katonáknak, akiknek a segítségére oda lettünk állítva. Tehát ezt elmondtam most ma is a gimnazistáknak, több alkalommal volt módunk most találkozni délelőtt több osztállyal is, és az én eddigi szolgálatomnak a legnagyobb elismerése minden egyes külszolgálat kapcsán és más-más megfogalmazásba, de valahogy ezt mindig sikerült megkapnom. Tehát ez az számomra minden kitüntetésnél többet ér, amikor olyan katonák, akik teljesen távol voltak Istentől, és teljesen független, hogy melyik missziós területről beszélek most. Misszió végén oda jöttek, megöleltek, és ők azt az egyet szeretnék megköszönni, hogy én valóban az Isten embere voltam közöttük. Tehát amikor az ember megkap egy ilyenfajta jó értelemben vett kitüntetést, és hiszem azt, hogy soli deo gloria, hogyha én az lehettem, aki az ő számukra, az a közvetítő, az a tolmács, aki eljuttatta azt a nagyon fontos információt különböző nehéz élethelyzetekben, vagy akár örömökben is, amire ott lehetőségünk nyílt, és hogyha én ezt meg tudtam tenni, az tényleg Istené legyen a dicsőség, hogy én ezt így, ahogy magam valója engedte, meg tudtam élni velük, és ez többet ér számomra bármilyen vas, és hadd ne soroljam ilyen kitüntetésnél, amit azért ókor-ókor kapunk mi tábori lelkészek is, ennél nagyon nincs. És talán ez a legfontosabb, hogy mi ezt ezért tesszük, és nem azért, hogy megveregessék a vállunkat, hanem a szomorú, zavar tekintetű katonák újra mosolyogjanak, csillogjon a szemük, és a lehetőség van akkor helyében hazahozni mindannyiukat. Ez a legfontosabb.
Néhány percig ismét zenét hallgatunk, utána várom vissza a kedves hallgatóinknak.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, tábori lelkészekkel beszélgetünk a mai adásunkban. Most azonban egy másik beszélgető partner kerül sorra, Nyeső Ágnes, ő a Szilády Áron Református Gimnázium iskola lelkésze, egyelőre még rendfokozat nélküli, de lehet, hogy ez majd változik a jövőben. Ági, honnan jött az ötlet, hogy tábori lelkészeket hívni a diákok közé?
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Hát az ötlet az onnan jött, hogy tavasszal egy lelkigondozói képzésen vettem részt, ahol Mészáros Laci is ott volt, és Nánai Laci is részt vett, illetve te is ott voltál, és Lacival beszélgetve ő mondta, hogy volt már olyan református gimnázium, ahová őket elhívta is, hogy igazából ők nagyon nyitottak erre, hogy diákokkal találkozzanak is, diákokkal megismertessék azt a munkát, azt a szolgálatot, amit ők a katonák között végeznek. És igazából fülembe ültette a bogarat, hogy akkor miért ne lehetne ezt a Szilárdiba is elhozni, és a Szilárd is gimnazistáknak is megmutatni, hogy ők vannak, hogy nem csak olyan református lelkészek vannak, és nem csak olyan lelkészek vannak, amit itt Kiskunhalason látnak, hanem egészen speciális környezetben, speciális élethelyzetekben, tényleg határhelyzetekben is helye van Isten igéjének, és olyan helyeken is, ahol nem is gondolnánk, hogy hirdettetik az ige. Ez ott is történik, zajlik. A másik dolog az az volt, hogy én hiszem azt, hogy tényleg a példabeszédek könyvében, ahogy írva van, hogy vasat a vassal, embert emberrel formálnak, hogy a találkozások azok, amik formálnak bennünket, és egy-egy személyes találkozás adhat olyan impulzust az életünkben, ami komoly fordulat lehet. És az, ahogy ők ma jelen voltak, és Istenről beszéltek, a hivatásukról beszéltek, a szolgálatukról, vagy ahogy itt a rádióban is meséltek a hallgatóknak, olyan nyilvánvalóan kitűnik belőle, hogy nem csak a katonáknak ajándék az, hogy ők vannak, és az ő szolgálatuk nem csak a katonáknak lehet ajándék, hanem nekünk is ajándékká válhat. És ezek voltak azok, amik miatt azt mondom, hogy megérte őket elhívni, és tényleg ajándékként élhetjük meg ezt a napot. Én például egész nap őket hallgattam.
Milyen volt a fogadtatás, mennyire érdekelte a diákokat ez a téma? Egyet tudok mondani, a fiammal váltottam néhány szót. Őt annak idején már az egyik közös ismerősünk, a Sajtos Szilárd százados úr, aki szintén tábori lelkész, alaposan megfertőzte. Most ezt felülfertőztétek valószínűleg, hát csillogó szemmel mesélt arról, amikor mondtam neki, hogy riportot készítek veletek, azt mondta, hogy mázlista vagy, apám. Szóval hogy fogadták a többiek ezt?
Amikor hírt kaptak róla, akkor nem csak a diákok, hanem a tanárok is kíváncsian kérdésekkel fogadták, hogy kik ők, miért jönnek, miről fognak beszélni, és egyáltalán tényleg miért akarnak ők idejönni, miért akarom én őket elhívni. Tehát sok volt a kérdés és a kíváncsiság, és a tábori lelkészeknek van egy honlapjuk, én ezt a honlapot mutattam meg, küldtem körbe e-mailen, hogy ezt nézegessék, és itt egyrészt sok kérdésre választ kapnak, és remélhetőleg újabb kérdéseket fog szülni az, hogy miért is van nekik itt helyük, és ezt nagyon jó volt látni, hogy ezek a kérdések most felszínre kerültek, és személyesen tehették fel nekik is, nem csak felszínes kérdésekről, hanem tényleg az emberi életet minőségében érintő kérdésekről lehetett beszélgetni. Az életről és a halálról, az ölésről, gyilkolásról, a háborúkról, vagy arról, ahogy tényleg a mellettem ülő lelkészek az értékekről beszéltek, hogy milyen értékek határozzák meg őket egy laktanyán belül, mennyire fontos lenne, hogyha ezek teljesen természetesen meglennének mindenhol, gimnazista diákokat látva, hogy ezek rájuk hathatnak, hogy valaki ezt nem csak a kényelmes, komfortos, békés, saját magam által formálható, meghatározható hétköznapok sem tudjuk megélni, ők pedig egy olyan kritikus élethelyzetben élik meg, ami mindenképp példa lehet, és én nagyon remélem, hogy azzá is váltak a diákok számára. És ezekről az értékekről ők tudnak bővebben mesélni.
Így a riport vége felé két egyszerűnek tűnő kérdést szeretnék föltenni. Az egyik valóban egyszerű is. Hogyan éreztétek itt magatokat?
Mivel én egy homo ludens vagyok, tehát egy játékos ember, ezért nekem teljesen otthonos a gimnazista közeg, sőt, az általános iskolás közeg is, különösen a feleségemet kérdezitek meg, tehát valószínűleg azt mondanám, hogy oda való vagyok. Nagyon jól éreztük magunkat. Nem ez az első eset egyébként, hogy gimnazisták előtt kell bizonyságot tenni, illetve beszámolni a szolgálatunkról. Laci például annak idején behúzott a csőbe, amikor Miskolcra, a református gimnáziumba kellett mennünk, ott egy ilyen kétnapos ünnepséggel, istentisztelettel egybekötött alkalomra mentünk, illetve hát Kecskeméten saját szűke pátriámba is ott a református gimnáziumba több órán lehettem ugyanígy, ugyanebben a szerepben. Úgyhogy én nagyon élveztem, nagyon kedvesek voltak, nagyon érdeklődők voltak. Mindig jó látni azokat a csillogó szemeket, akik tényleg érdeklődnek. Tehát ezt nem lehet eljátszani. Tehát azért 45 percen keresztül egy idő múlva az ember fejle koppan, ha valami untat valakit. Úgyhogy köszönjük a lehetőséget.
Nagyon egyszerűen megfogalmazva, igazi örömzenélés volt. Itt már elhangzottak az igazi érvek azzal kapcsolatban, hogy mit jelentett az, hogy mi itt vagyunk, hogy miért fontos ez. Az elején ugye beszéltem erről a kettős válságtermékről. Én nagyon fontosnak érzem azt, hogy itt ilyenkor nem csak lelkészként, hanem katonaként is megszólítva, kicsit ilyen fura keresztény apologetikát, azt kiterjesszem a katonai apologetikára is, és mindkét területet próbáljam legitimálni, vagy bemutatni, az értékeket felvillantva, hiszen sok gyerek azt se tudja, hogy katonának lenni mit jelent manapság. Ugyanakkor ez egy borzasztó nagy tükör is nekünk, amiben nagyon hálás belenézni, remélem, vagy legalábbis utólag ezt mondom. Tehát valóban, hogy a Gergő is fogalmazott, csillogó szemek, vagy az éppen opálos szemek tekintetek nem hazudnak. És egy 20 fős közeget átlát az ember, úgyhogy nagyon jól helyére tudja tenni, hogy éppen most még eléri ezt az egyébként szerintem elég kritikus, ugyanakkor nagyon, nagyon is hálás hallgatóságot. Örömzenélés, köszönjük, hogy itt lettünk.
Hát ez már én is csak annyit tennék hozzá, hogy azért jöttünk, hogy adjunk valamit magunkból, a mi szolgálatunkból, de Lacihoz csatlakozva mi nem csak adtunk, hanem kaptunk is. Őszintességet, érdeklődést, tiszteletet, szeretetet, kíváncsiságot, tehát olyan értékeket, ami nagy hiány ebben a mai világban is. Ezekben az őszinte gyerek arcokban, kicsit nagyobbacska arcokban, ugye már egészen az érettségizikig találkozhattunk diákokkal, tehát nagyon érdekes volt látni, hogy kiben mi mozog, milyen kérdéseket tesz fel, abszolút életkorának megfelelően. Úgyhogy mind a hárman nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk, és ha úgy hozza a jövő, akkor természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy ezt akár megismételjük egy bizonyos idő múlva, ha érdeklődés mutatkozik, mindenképpen szeretnénk jönni. Köszönjük szépen.
Elnézést, hogy megint magamhoz ragadom a mikrofont. Csak két rövid példa, hogy azért mi is kapunk itt kihívásokat rendesen. Nem gondoltam volna, hogy a mai nap nekem még egyenruhában szabályos fekvő támaszokat kell végrehajtanom, amit tegyük hozzá, hozzá, azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy kizárólag a kollégám kritizált meg. Szerintem sikerült imponálnom nekik. Ugyanakkor a másik pedig az egy nagyon kedves kis pillanatkép, amikor bementünk az általános iskolába a nap vége felé, akkor az egyik kisfiú egy elsős rám nézett, és ilyen nagyon kedvesen így a következőt mondta: bácsi, te teljesen úgy nézel ki, mint egy igazi katona. Azt hiszem, hogy ez mindent elmond a mai napunkról.
Többször említettétek, Pál apostoltól származik ez a gondolat, hogy mindenkinek mindenné lenni. Míg hallgattalak benneteket, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ti, akik tényleg mindenkinek igyekeztek mindenné lenni, hogyan tudtok a hétköznapokban egy-egy misszió után visszailleszkedni, illetve ki az, aki nektek segít földolgozni az ott beszerzett élményeket, esetleges traumákat?
Ezt nem olyan egyszerű megválaszolni egy-két percben, de mégis kísérletet próbálok tenni rá. Tábori lelkésznek ugyanúgy szüksége van a lelki gondozóra, mint azoknak, akikkel foglalatoskodik. Ha ezt nem teszi meg, akkor abba a nagyon nagy hibába esik bele, hogy előbb-utóbb maga is tönkre megy, ezt természetesen lelkileg értem. Ezeket a lelki terheket, amelyeket kín az ember magára vesz, és nem talál olyan embert, akivel ezeket át tudná beszélni, meg tudná beszélni, egyenes következmény, hogy ennek jó vége nem lehet. Szabad ezt a szót használnunk, a lelkésznek is szüksége van szupervízióra. Nem annyira elfogadott lelkészkörökben ez a megfogalmazás, de talán mégiscsak ezzel tudnám szemléltetni, hogy misszióban nincs meg az a kiváltságos helyzet a lelkésznek, hogy felkeressen egy másik lelkipásztort és átbeszélje az életét, meg a napi nyűgjeit, hogyha olyan helyen van, ami mondjuk vegyük itt a balkáni részt, ott talán talál egy német, vagy holland, vagy dán tábori lelkészt, akivel helyen közel ezt azért meg tudja beszélni. De egy Afganisztán misszióban ebben a dologban semmi segítsége nincsen. Ha éppen olyan pszichológus kollégával szolgál ki, akivel ezt meg tudja tenni, ő is csak egy darabig tud eljönni ezen az úton velem. De el kell mondani, hogy bizonyos pont után azt fogja mondani, hogy ne haragudj, innentől nem értem, hogy miről beszélsz. Nagy-nagy jó indulat van, szeretné megérteni, szeretne segíteni, de ezt az ember a lelkipásztor magányosságát egy külszolgálatban, főként Afganisztánban maximálisan átéli. És amikor ezek a dolgok rakódnak, ezt óhatatlanul az ember építi magában, mint egy falat. És amikor hazaérkezik, az igazi probléma az akkor köszönt be. Személyes példámat szeretném megosztani a hallgatókkal, hogy 2012. októberében érkeztem haza Afganisztánból, egy 7,5 hónapos misszió után, amit szabadság nélkül kellett eltölteni. Nem volt egyszerű, sem a katonáknak, nekem sem, természetesen családos emberként. Kezdettől fogva készültem még odakint a műveleti területen arra, hogy hogy fogom majd a családommal, a találkozástól kezdve felépítettem, hogy mit hogyan fogok csinálni, és tényleg maximálisan igyekeztem. És ezt természetesen a családom észrevette, és el is fogadta, és köszönte is, hogy ekkora empátiával közeledek feléjük. De bármennyire igyekeztem, bármennyire is akartam, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, körülbelül el kellett tenni fél évnek, mire a feleségem azt tudta mondani, hogy na most érkeztél haza. Azt hiszem, hogy valami asztalterítési momentum volt, és ott volt egy olyan pillanat az ő számára, amikor azt érezte, hogy most kapta vissza azt, akit elengedett. Tehát ez egy hosszú folyamat, amíg az ember visszatér lelkileg is abból a közegből. Óhatatlan, hogy megkérgesedünk mi is ebben a misszióban. Kicsit olyanná leszünk, mint a katonák, akint gondolkodunk, és mindent úgy próbálunk racionalizálni, hogy csak azzal akarunk foglalkozni, ami fontos. A gyermeknevelés meg tudjuk, hogy nem erről szól. Tehát egy probléma megoldása az nem biztos, hogy úgy történik, ahogy egy hadműveleti területen egy problémát meg akarunk oldani. Ezt csak így példaként említem, hogy ebben az embernek újra vissza kell állni, és ez hosszú idő.
Hosszan tudnánk még ezt a beszélgetést folytatni, főként ezek után, a záró gondolatok után. Nagyon szépen megköszönöm a hallgatók nevében is mindegyik őtöknek azt, hogy beszélgethettünk, és nagyon sok áldást, erőt kívánok mindenféle, akár itt Magyarországon, akár egy lehetséges külföldi misszióban végzett munkátokhoz. Ági, neked is itt a Sziládiban végzett lelkipásztori munkádhoz. Kedves hallgatóimnak pedig azt kívánom, hogy mindig gondoljanak azokra az emberekre, akik számunkra egy kicsit láthatatlanul, de mégis ott vannak az életünk közelében, akik helyettünk gondolkodnak a biztonságunkról, és adott esetben képesek és készek arra, hogy ezeket a jellegű terheket fölvállalják. Isten áldja meg minden kedves hallgatómat.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.